Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket! Hát akkor ott kezdem, ahol a múltkor abba hagytam. Egészséges, boldogságos, nagy utazásokkal, evésekkel és kulturális élményekkel teli 2021-et kívánok! A mai műsor második felében még egy kicsit visszanyúlok 2020-ra, hiszen két tavalyi beszélgetést ismétlek meg. Az egyiknek szomorú aktualitását az adja, hogy a tavaly Gundel-díjjal kitüntetett dr. Csizmadia László, a FATOSZ elnöke és a BGF rektora az októberi beszélgetésünket követően novemberben elhunyt. Nagyon gazdag életútjáról mesélt, és mesél most is. Előtte a Mohácsi csata történéseit kutató régészeti munka legfrissebb eredményeiről hallunk. A műsor következő fél órájában pedig megismerhetik a világ egyik top szomeliéjének egyikét, úgy hívják Cinki Tamás. Most viszont jöjjenek a hírek, a menés, az evés és a kultúra nagyon széles témaköréből. Az all-inclusive üdülőközpontokat üzemeltető Club Med a legfrissebb Google keresések alapján próbálta megjósolni, melyek lesznek a jövő év sláger desztinációi a brit turisták számára. A kutatást idéző Travel Daily News szerint a 2020-as bezártság után a nyaralni vágyó britek többsége minél messzebb akar majd jövőre utazni, ezért áll a keresési lista élén a Maldív-szigetek, és ugyanezen ok miatt lett második helyezett Mexikó, harmadik pedig Thaiföld. A Club Med felmérése szerint Európán belül Törökország, Spanyolország és Málta lehet jövőre a brit utazók favoritja, ugyanakkor a társaság friss foglalási adatai alapján az utóbbi hetekben jelentősen nőtt az érdeklődés az olasz nyaralóhelyek iránt is. 2020-ban a britek legkedveltebb úti céljai voltak Thaiföld, Ciprus, Horvátország, Barbados, az Egyesült Királyság, Spanyolország, Mexikó, Törökország, Maldív-szigetek és az élen Görögország. Ehhez kicsit valóban megváltozott a 2021-es terv, ugyanis a 10-be bekerült már Dél-Afrika, Mauritius, Portugália, Málta, az Amerikai Egyesült Államok, Spanyolország, Törökország ott van az élen, de az abszolút favorit már most is Thaiföld, Mexikó és a Maldív-szigetek. Minket persze az majd sokkal jobban fog érdekelni, hogy mi, magyarok, hová mehetünk és mikor. Aztán, ha az objektív körülmények adottak lesznek, akkor jön majd a másik két nagy kérdés, merünk-e menni, és lesz-e rá pénzünk? Mert 2021 mindenképpen erről is fog szólni. Mindazt bizonyára tudják, életbe lépett a Brexit, és ennek már vannak és lesznek is érdekes következményei. Például, mi a helyzet Gibraltárral? Hát kevés olyan része volt Nagy-Britanniának, ahol annyira utálták volna a Brexitet, mint Gibraltárat. A Spanyolországba ékelődő brit fennhatóságú terület is szavazott anno a kérdésről, de itt 96% a maradásra voksolt. Nem csoda, hiszen Gibraltár teljesen az unióból él, területén sok spanyol dolgozik, innen érkeznek a látogatók, és az árucsere is az unióval zajlik. Gibraltár most fellélegezhet, mert Spanyolország és Nagy-Britannia megállapodtak, a határok átjárhatóak lesznek, Gibraltár a Schengeni övezet része lesz, így például Spanyolország és Gibraltár között ingázó 15 000 helyi alkalmazottnak nem kell naponta időigényes útlevél ellenőrzésen átesni. A felek deklarálták, most a félsziget státuszáról nem nyitottak vitát, ez a praktikus megoldás most csak kifejezetten az itt élők életének megkönnyítése érdekében született. A külön egyezményt fél éven belül majd integrálni kell az uniós alapszerződésbe is. Gibraltár az évszázadok során volt már mór, majd spanyol terület, de az 1713-as utrechti béke Nagy-Britanniához csatolta. A korábbi nagy európai háborúkat a francia Bourbon-ház elveszítette az ellene összefogó szövetségesek ellen, a legrosszabbul a franciák mellett kitartó Spanyolország járt, amely rengeteg területet veszített így. Ugyancsak friss hír, hogy megkezdődött a dániai Lolland-szigetét a németországi Fehmarnnál összekötő tenger alatti alagút építése. Az ünnepélyes megnyitó hétfőn lett volna, de a koronavírus járvány miatt elhalasztották. Az első kapavágásra több mint 20 évig kellett várni, végül pénteken Lollandon kezdtek neki a munkálatoknak, és ezzel párhuzamosan szintén a dán oldalon kezdetét vette egy gyár építése Rødbyben, ahol az alagút alkotó elemeit állítják majd elő. Ezzel megkezdődhet Dánia történetének egyik legnagyobb építési vállalkozása, mondta Benny Engelbrecht, dán közlekedési miniszter, az interneten tartott alapkőletételen, ahol arról beszélt, hogy 2029-ben indulhat majd meg a forgalom az alagútban. Az alagút amúgy eredetileg hídnak készült a múlt század végén, amelyet 2018-ra kellett volna befejezni, de a 2010-es években a mérnökök arra jutottak, hogy kisebb építési kockázattal jár és nagyjából ugyanannyiba kerül, ha a híd helyett tenger alatti alagút épül. A projektet éveken át támadták a tengeri élővilágért aggódó környezetvédők és a kompokat üzemeltető vállalatok is, amelyek útvonalaik ellehetetlenülésétől és a munkahelyek megszűnésétől tartanak. A 18 km hosszú alagút 2015-ben kapta meg az építési engedélyt. Egy évvel rá az építési költségeket 7,1 milliárd euróra, vagyis mintegy 2600 milliárd forintra becsülték. További 3,5 milliárd euróra becsülték annak költségeit, hogy a német oldalon Fermant bekapcsolják a német autópályahálózatba. Ha elkészül, az alagút egy órával csökkenti majd a menetidőt közúton és két órával vasúton Hamburg és Kopenhága között, ami jelenleg 4-5 órás utat jelent. Közzétették tavalyi eredményeiket és az idei terveiket a hazai közlekedési nagyhatalmak, úgy mint a BKK, a MÁV és a Volánbusz. A BKK több közlekedésfejlesztési eredményt jelentett be 2020-ban. Mik voltak ezek? Online is igénybe vehetővé tette a BKK telebusz szolgáltatását. 20 új autóbusz állt forgalomba a dél-budai kerületekben december 13-án. 100 viszont eladóval bővítette a jegyvásárlási lehetőségeket. A Budapest Airporttal közösen Európai Uniós projekt keretében segíti a vakokat és a gyengén látókat a közlekedési csomópontokon. A BKV-val közösen minden korábbinál több, 7 féle ünnepi járatot indított decemberben. Pilot projekt keretében díjmentessé tette a kerékpár szállítást az arra alkalmas vonalakon egy hétvégére. Közbeszerzést írt ki a Lánchíd felújítására, amelyre már a végső árajánlatok is megérkeztek. Stratégiai partnerséget alakított ki a budapesti rendőrfőkapitánysággal a balesetek megelőzésére. Lebonyolította a MOL-Bubi közbringa rendszer megújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást, amelynek eredményeként tavaszra új kerékpárokkal, rugalmas tarifarendszerrel, új, felhasználóbarát applikációval indul újra. Folyamatosan állítja forgalomba Budapest új villamosait, amelyekből már 14 közlekedik. Átadta a 3-as metró felújított déli szakaszát. Új villamosvágányt épített a Haller utca és a Soroksári út kereszteződésénél, aminek köszönhetően átszállásmentes villamos kapcsolat jött létre Délpest és a belváros között. Új kerékpársávot létesített a tavasszal és a nyáron, és elindította több budai villamos megálló akadálymentesítését. Ezekre a projektekre a fővárosi önkormányzat nagyjából 123 milliárd forint támogatást adott, amely a BKK zökkenőmentes működését biztosította, egyben kompenzálta a pandémia miatti menetdíjbevétel kiesést. És a BKK-nál jelenleg is zajlik az M3-as metró Káposztásmegyeri meghosszabbításának tervezése, valamint a 2-es villamos felújításának tervezése. Előkészítés alatt áll a Blaha-Lujza tér felújításának, valamint az M3-as metróhoz kapcsolódó 1-es aluljárók rekonstrukciójának kivitelezési közbeszerzése. Előkészítés alatt van a Budapesten átvezető Eurovelo nemzetközi kerékpárutak tervezésének közbeszerzése, valamint újabb Duna híd építésének tervezése is az Aquincumi térségben. Ezek mellett 2021 második negyedévére tanulmányterv készül a Gubacsi híd és környékének megújításával kapcsolatban, valamint a Lánchíd után a Petőfi híd lehet a következő dunai átkelő a fővárosban, amelynek rekonstrukciójára sor kerülhet. Az ezzel kapcsolatos tanulmányterv véglegesítése folyamatban van, a terv 2021 első negyedévére készül el. A fővárosi költségvetésben jelenleg 106 milliárd forint van elkülönítve a BKK finanszírozására, de várhatóan ennél nagyobb összegre lesz szükség, mert ebből a keretből kellene megvalósítani az összes 21-re tervezett fejlesztést és az esetleges további pandémiás intézkedéseket is. Az említett 106 milliárd forinton kívül a menetdíjbevételekkel, támogatással és a pótdíjbevétellel számolhat a vállalat. A BKK 2021-ben is folytatja a kisebb léptékű építést igénylő kerékpáros infrastruktúra fejlesztését, de a nagyobb léptékű építést igénylő projektek, például Bringa Stráda előkészítése is elkezdődik. Emellett a közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási terv alapján folyamatban van a közúti szabályozási rendszer irányításának meghatározása, az érhetőség és a biztonság növelése érdekében pontszerű beavatkozások és csökkentett forgalmú utak kialakítása. A MÁV és a Volánbusz életében a megvalósuló fejlesztések alapja a Vasút Társaság és a Volánbusz között július közepén létrejött vállalati együttműködés. A cégcsoport a fúzióval Magyarország legnagyobb munkáltatójává vált 57 ezer munkavállalóval. Ehhez a következő években össze kell hangolni a buszok és a vonatok menetrendjét, meg kell szüntetni a költséges és kihasználhatatlan párhuzamosságokat, meg kell teremteni az egységes forgalomirányítást és utastájékoztatást, valamint a jegyértékesítési felület és rendszer teljes összevonására lesz szükség. Még a nyáron kibővült a térségi és városi jegyek menüponttal a MÁV mobil alkalmazása, amelyen keresztül már elérhetőek a Szeged városi 24 és 72 órás napi jegyek, a Dunakanyar napi jegy, amelyet a Volánbusszal és a Mahartal közösen vezetett be a MÁV, valamint a Volánbusz székesfehérvári, nagykanizsai és zalaegerszegi dolgozó bérletei is. A MÁV májusban elkezdte a nyugati pályaudvar tetőszerkezetének felújítását, csaknem 9 milliárd forint saját forrásból, amely a nyáron fejeződhet be. A vasútársaság tavaly 4,6 milliárd forint saját forrásból újította fel az ország legforgalmasabb Ceglédi vonalának nyugati pályaudvar és Városliget elágazás közötti szakaszát. A munkálatoknak köszönhetően megszüntethetők a sebességkorlátozások, így a menetrend szerinti közlekedés is javulhat ezen a szakaszon. Új palotán új megállóhely épült, idén pedig tervezetten folytatódik a felújítás a Vecsés és Monor közötti szakaszon. A Volánbusz életében 2018 és 20 között 866 új és újszerű autóbusz állt forgalomba, ebből tavaly 51 újszerű és 236 új járművet szereztek be, idén pedig biztosan érkezik egy helyi elektromos autóbusz és 204 új csuklós autóbusz, ezen felül 623 helyközi jármű beszerzése szerepel a Volánbusz tervei között. A Volánbusz számos menetrendváltozást is bevezetett, ennek köszönhetően új elővárosi színvonalú egyenletes kiszolgálást és kedvezőbb csatlakozási lehetőségeket biztosító menetrend lépett életbe Veszprém és Győr között, valamint jelentős fejlesztéseket vezettek be a Miskolc-Kazincbarcika-Ózd útvonalon. A Volánbusz csaknem 1,5 milliárd forintot fordította a járvány elleni védekezésre, és csaknem 25 milliárd forintos menetdíj kieséssel számol 2020-ra. A MÁV esetében, bár a vasúti forgalom a járvány ellenére szinte változatlan volt, a járvány első hullámában az utasforgalom csaknem 80%-kal csökkent. Igaz, nyáron javult a helyzet, a novemberben bevezetett újabb korlátozások miatt ismét visszaesett a forgalom. Ez hatalmas bevétel kiesést jelentett a MÁV-nak. A helyzeten pedig csak rontott, hogy a járvány miatt előre nem tervezett egészségügyi költségekkel is kellett számolniuk. A vasútársaság számára tavaly nagyon fontos célkitűzés volt, hogy a nyári turisztikai szezonban biztonságosan tegye lehetővé az utasok eljutását a Balatonhoz. Két új típusú terméket vezetett be a vasútársaság a Balaton 24 és Balaton 72 néven, amelyekkel 24 és 72 órán keresztül korlátlanul lehetett utazni a tó körül. Ezek a jegyek lettek a MÁV Start legsikeresebb nyári termékei, csaknem 17 ezer utas választotta őket. A Balatonhoz a szeptember 27-éig meghosszabbított utószezonban a járványügyi helyzet ellenére 1,7 millión utaztak. És milyen fejlesztések lehetnek az idén? A pénztárak helyett az önkiszolgáló megoldások felé mozdul majd el a jegyeladás. A közös menetrend, az egységes jegyrendszer létrehozása vezet el a végső célhoz, hogy létrejöjjön a tarifaközösség 2022-re. A tarifaközösség felé vezető fontos lépés a MÁV Start, a MÁV Hév és a Volánbusz által közösen bevezetett Dunaharaszti zónabérlet, amely Magyarország első szolgáltatótól független helyközi bérlete. A MÁV csoport emellett kormányzati támogatással valósítja meg a saját fejlesztésű IC Plus kocsik gyártását célzó programját. Az első 20 saját forrásból összeállított új generációs Intercity kocsi forgalomba állását követően 2019. augusztusában kezdődött a 70 belföldi forgalomra tervezett IC Plus gyártása. Decemberben elkészült az 50. kocsi. Az új emeletes KISZ motorvonatokból jelenleg 9 közlekedik a Váci és a Ceglédi vonalon, 22 végétől viszont már ez a szám 40-re emelkedik. Cél, hogy Budapest elővárosi forgalmát 2022 végére szinte teljes egészében korszerű, modern motorvonatok szolgálják ki. Folyamatban van 115 mozdony és 50 hibrid motorvonat beszerzése is, amelyekre az idei év első felében köthetnek szerződést. A keleti pályaudvaron várhatóan ez év végétől mozgó lépcső segíti az utasok közlekedését, valamint 375 új jegykiadó automatát helyeznek el 194 helyszínen ez év végéig, amely beruházás költsége 4,6 milliárd forint lesz. A MÁV jegyvizsgáló munkatársai 2019. szeptember 1-től vehették használatba a testkamerákat. Tavaly újabb 66 kamera érkezett, de a MÁV Start további kamerák beszerzését is tervezi. Tavaly is 5 kategóriában ismerte el a magyarországi borkultúra és gasztronómia kiemelkedő szereplőinek teljesítményét a Magyar Sommelier Szövetség, a MASOSZ. Tavaly 6. alkalommal döntött a Par Excellence díj odaítéléséről, amelyet évente lehet elnyerni a szervezet tagságának szavazatai alapján. Azok a magyarországi szakemberek részesülhetnek ebben a díjban, akik folyamatosan és magas színvonalon végzett munkásságukkal eredményesen járulnak hozzá a magyar éttermi kultúra minőségének növeléséhez, különös tekintettel az italfogyasztás színvonalának javítására, valamint a vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek széleskörű népszerűsítésére. Termelői kategóriában a Badacsonyi Villa Sandal kapta az elismerést. A 10 hektárnyi saját termőterületén szinte csak rajnai rizlinget termesztő borászatot 2004-ben egy svéd testvérpár alapította, akik évente 10-15 ezer palacknyi bort készítenek. Kereskedő kategóriában a budapesti Borvár kapta a díjat. Vendéglátó kategóriában a budapesti Szent Andrea étterem részesült az elismerésben. Szakíró kategóriában Györfi Zoltán lett a díjazott, a vajdasági születésű szakember 2008-ban indította el a Pécsi Borozó magazint, amelynek nyomtatott változata a közelmúltig 50 kiadást élt meg, online felületen továbbra is megjelenik. Egyik alapítója a Dél-Dunántúli borturisztikai klaszternek, 2016-tól a Magyar Borszakírók körének társelnöke. Oktató kategóriában Hegedűs Péter Flórián nyerte el a díjat. A Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének mestertanára, aki korábban 5 éven át a Budapesti Gazdasági Egyetemen témavezetőként tanította a szállodai vendéglátási menedzsmentet. A Par Excellence díj egyébként egy plakett, amelyet a nyertesek ünnepélyes keretek között idén a 2021. évi Magyar Sommelier Bajnokság döntőjének megnyitóján vesznek majd át. Az elhangzott híreket a turizmus.com, az Index és az MTI oldalairól válogattam. A hírek után is hasonló témával folytatjuk, hiszen a világ egyik top szomeliéje, a magyar Cinki Tamás lesz a vendégem. Tartsanak!